43. fejezet. Lassú futásban indultak útnak. Felszerelésük zörgött, szegecselt saruik alatt pedig kövek csikorogtak. Vespasianus az élen haladva vezette a csapatot. Egyenletes tempót diktált, nehogy kifáradjanak, mire a fellegvárhoz érnek. A tengerész gyalogosok fő hadoszlopának amúgy is át kell törni a résen, így Vespasianus csapatának várnia kell, míg az ellenséget előzik a falról, és csak ezt követően indulhatnak Telemachus szállása és a tekercsek felé. Miközben előre nyomultak a töltés úton, Kátó látta, hogy a tengerész gyalogosok elérik a fal előtti árkot. A hadoszlop megtorpant, ahogy az első centúria katonái átbotladoztak a kaputorony alázuhant kövein. Szemből és a fal mentén mindkét oldalról a kalózok, nyilvesszők, paritja lövedékek, hajító dárdák és kövek záporát zúdították a tengerész gyalogosok összezsúfolodott soraira. Kátó látta, hogy az élen haladó centúrió hátrahanyatlik. Vörös tarajos sisakja eltűnt szem elől a páncélok és testek hullámzó tömegében, amikor igyekeztek átmászni az árkot megtöltő kő törmeléken s fadarabokon. Egyre többen zuhantak a földre, a túlélők azonban tovább küzdötték magukat, elkeseredetten próbálva átjutni a lövedékek viharán, hogy megrohamozhassák a falon túl várakozó kalózok csatasorát. A második centúria épp akkor kezdett előre nyomulni a kő törmelékeken át, amikor Vespasianus csapata elérte a hadoszlop hátulját. A prefektus parancsot kiáltott a tengerész gyalogosoknak, hogy húzódjanak félre, és közelebb vezette a csapatát a falhoz. Végül megálltak a harmadik centúria mögött, amelynek katonái arra vártak, hogy rájuk kerüljön az előre nyomulás sora. A második támadó hullám tengerész gyalogosai épp olyan súlyos veszteségeket szenvedtek, mint az első támadók, az előre nyomulás pedig egyre nehezebbé vált a szerteszét heverő holttestek miatt. Vigyázzatok! Kiáltotta valaki Kátótól jobbra. Az ifjú centúrió épp csak oda tudott fordulni, hogy lássa, amint egy súlyos nyilvessző csapódik a hadoszlop oldalába, számos tengerész gyalogos leterítve. Kátónak feltűnt a körülötte álló tengerész gyalogosok komor tekintete, néhányuk arcán még a gyomrukat összeszorító félelem is látszott, miközben várták, hogy rájuk kerüljön az előre nyomulás sora. Előttük a második centúria katonái meginoktak. Néhányan lekuporodtak a pajzsuk mögé, és nem voltak hajlandók tovább menni. A többiek ösztönössel elassultak, annak ellenére, hogy ezzel rohamosan csökkent az esélyük az életben maradásra, majd felemelt pajzsaik mögé húzódva hátrálni kezdtek a réstől. Vespasianus azonnal átlátta a helyzetet, és átkiáltott a tengerész gyalogosok sorain. A parancsomra általános előrenyomulás! Mákró, Kátó és a hadosztop összes tengerész gyalogosa megszorította a kardja markolatát és a pajzsa fogantyúját. Kátó észrevette, hogy Secundus kissé megremeg, ám a császári ügynök támadásra készen tartotta a kardját, és a helyén maradt. Nyilvánvalóan látszott, hogy ez az első csatája. Kátó túlságosan is jól emlékezett, milyen volt az első csatája, amikor újoncként a torka szakadtából üvöltő Mákró centúrió oldalán részt vett egy ellenséges germán falu elleni támadásban. Azóta rengeteg összecsapásban vett részt, de még mindig érezte az ismerős szorítást a torkában, a kavargást a gyomrában, és a szédítő különös jó kedvet. Előre! Üvöltötte Vespasianus. A hadoszlop lassan előre indult. Az első sor átaraszolt a fal előtti 20 láb széles árkot betöltő kőtörmeléken. Kátó, akárcsak a többi katona, a feje fölé emelte a pajzsát, és araszolni kezdett fölfelé a töltés úton. Aztán az árok szélére érve a kavicsot széttört kődarabok váltották fel. Ahogy felfelé indult a kőhalmon, Kátónak alaposan oda kellett figyelnie, hová lép. Oda fentről már hallatszott a kalózok kiáltozása, amint lövedékekkel árasztották el a hadoszlopot, amelyek tompán koppantak a támadók pajzsain. Kátó pajzsának umbójáról éles csattanással lepattant egy nyilvessző. Hallotta, hogy körülötte a tengerész gyalogosok mormogva kaptatnak felfelé, próbálva megvédeni a lábukat a lazaköveken. A kalózok azonban megtalálták a célpontjaikat, a tengerész gyalogosok pedig elakadó lélegzettel vagy fájdalmas kiáltással zuhantak alá. A sebesültek, halottak, nyilvesszők és dárdanyelek lelassították a rés felé nyomuló támadókat. Gyerünk tovább! Üvöltötte át a lármát Vespasianus. Tovább! Gyerünk, Kátó! Kiáltotta hátra Mákró néhány lépésnyivel távolabbról. Maradj velünk! Kátó kényszerítette magát, hogy tovább menjen, eltette a kardját, hogy megkapaszkodhasson a köveken. Aztán a talaj hirtelen egyenessé vált. Kátó oldalra mozdította a pajzsát, és azon kapta magát, hogy az omladozó falon tolongó, poros embereket nézi, akiknek alakjai sötétnek tűntek a fakó hajnali égbolt alatt. Valami elsüvített a feje mellett, és a kőfalnak csapodott. A paritja lövedék lepattintott egy kőszilánkot, ami felhasított a Kátó arcát közvetlenül a szeme alatt. Á fenébe! Megtántorodott az égető fájdalomtól, de tudta, hogy nem szabad megállnia, ezért tovább kapaszkodott felfelé, átmászva a törmeléken. Végül bejutott a fellegvárba. A páncélok és pajzsok hullámzó tömegén túl látta a rájuk váró kalózokat. A tengerész gyalogosok, akik átjutottak a lövedékek áradatán, most leengedték a pajzsaikat, és a törmelék halmon lebotladozva az ellenség felé tartottak. A leomlott kaputorony mögött egy széles utca húzódott, ám a kalózok kődarabokból, ordokból és bútorokból hevenyészet melvédet alakítottak ki, eltorlaszolva a fellegvár mélyére vezető utakat. Az épületek ajtajait bedeszkázták. Egy maroknyi tengerészgyalogos már holtan vagy sebesülten hevert a torlaszok előtt, az első két centúria katonái, akik átjutottak a fal résén.
Sorokat újra szervezni! Kiáltotta a prefektus.
A centúriok és az optiók azonnal továbbadták a parancsot, a tengerészgyalogosok pedig a helyükre állva zárt alakzatba rendeződtek, a pajzsukat maguk elé tartották és hajításra készen felemelték a dárdáikat.
Azokat ott! A falon!
Mutatott Vespasianus a rés két oldalán a fal tetején tolongó kalózokra.
Végezzetek velük!
A fellegvárba bejutott tengerész gyalogosok a kalózok felé fordultak, majd hátra lendítették a karjukat, és tárda záport zúdítottak rájuk. A szorosan összezsúfolodott kalózoknak nem maradt idejük elmenekülni. Több tucatnyian zuhantak alá a falról, hajító dárdáktól átjárva. Miután a fentről fenyegető veszély megszűnt, a tengerész gyalogosok hadoszlopa zavartalanul átnyomulhatott a résen. De mielőtt csatlakozhattak volna a már odabent alakzatba állt társaikhoz, Vespasianus kiadta a parancsot a támadásra, mire a tengerész gyalogosok a torlaszoknál sorakozó kalózok felé indultak. Azok a katonák, akiknek még megvolt a hajító dárdájuk, most a barikádok mögötti utcákon tolongó ellenségre zúdították a fegyvereket, majd előhúzták, és támadásra készen megszorították a kardjukat. Kato és Makró a prefektus csapatának többi tagjával együtt félrehúzottak, amíg Vespasianus utat tört az előre nyomuló tömegben, hogy csatlakozzon hozzájuk.
Merre, Secundus?
A császár ügynöke körbe pillantott a téren, és a jobbra húzódó keskeny utcára mutatott.
Arra!
Vespasianus bólintott. Rendben. Makró, Kato, néhány emberrel bontsátok szét azt a torlaszt. A két centúrió odasietett ahhoz a centúriához, amely épp akkor nyomult be a fellegvárba. Optiójuk egy viharvert veterán úgy igazgatta emberei sorát, mintha gyakorlatérne lennének.
Te katonák szégyene!
Üvöltött rá egy szerencsétlen ifjoncra.
Kösd be a sisakod szíjait, mielőtt oda vetlek a nyomorút kalózok elé!
Optió!
Kiáltotta Makró. Az optió megfordult, vigyázva vágta magát, meg sem rezzenve, amikor egy nyilvessző közvetlenül a feje mellett süvített el.
Igen, uram! Azonnal szükségem van négy szakaszra. Sorakoztasd fel őket azelőtt a barikád előtt!
Igen is, uram!
Az optió hátra fordult és parancsokat kiáltott a legközelebbi csapat felé, melynek tagjai épp akkor másztak át a résen. Makró és Kato felemelt pajzsal a torlasz felé fordultak és szemügyre vették az ellenség védelmi állásait. Hát mégis, hogyan akarunk átjutni rajta? Kérdezte Kato.
Hogy mindig. Neki rontunk a közepének, és átmászunk rajta.
Ó, a taktikák mesterét hallhattuk.
Talán van valami jobb ötleted? Nagy okos!
Nincs.
Szegecselt, saruk hangos kopogása hallatszotta, mint az optió előre vezette, és zárt alakzatba állította az embereit, akik pajzsukat felemelve készen álltak a támadásra. Kato látta, hogy mögöttük a többi tengerész gyalogos nekiront a barikádoknak. A páncélba öltözött, fegyvereket szorongató emberek tömege hullámzott, miközben felettük kövek és farrutak süvítettek mindkét irányba, ahogy a hátsó sorokban álló kalózok és tengerész gyalogosok lövedékeket szórtak egymásra. Makró megvárta, amíg az alakzat rendeződik, majd meglengette a kardforgató karját, hogy felhívja magára a figyelmet a téren dúló összecsapás zajában.
Le kell rombolnunk azt a torlaszt! Ezért keményen neki rontunk az ellenségnek. Ha meghátrálnak, vegyétek őket üldözőbe! Ne ejtsetek foglyokat! Ha végeztünk velük, szabadon fosztogathattok!
A tengerész gyalogosok üdvrivalgásban törtek ki és felkészültek a következő parancsra.
Előre!
Kiáltotta Makró, majd Kátóval az érre állt, és a kis alakzat elindult az úttorlasz felé. A kalózok vegyes érzelmekkel nézték, ahogy közelednek. Kátó látta, hogy néhányan hideg megvetéssel néznek rájuk, míg mások tágra nyílt szemekkel üvöltve adták ki magukból a felgyülemlett haragot. Páran azonban
Épp olyan rémültnek tűntek, amilyen Kátó is volt.
Pajzsokat fel!
Üvöltötte Makró. Kátó pedig épp csak fel tudta emelni a pajzsát, és már is köveg zápora kopogott rajta. Ám a lövedékek keveset értek a tengerészgyalogosok ívelt pajzsaival szemben, és az alakzat még csak le sem lassult a kőzáportól. Miközben a barikád elé érve Makró megállította a katonákat, a lövedékek helyét a kalózok előredöfő lándzsai és súlyos görbe kardjai vették át.
Kátó, gyere segíts!
Makró a torlasz aljára mutatott, ahol jókor a szerszámos láda hevert. Makró eltette a kardját és megragadta a láda részfogantyúját. Kátó is felemelte a pengéjét és csatlakozott a barátjához.
Ész vagy?
Pillantott Makró a fiatalembere.
Egy, kettő, emelt!
Minden erejükkel neki feszültek a ládának, ami a köveken megcsikordulva csúszni kezdett.
Gyerünk!
Morogta Makró összeszorított fogakkal.
Húzd!
A fogantyú egyszer csak leszakadt a ládáról, mire a két centúrió kis híján hátra zuhant. Makró azonnal visszanyerte az egyensúlyát, és káromkodni kezdett, amikor a pajzsa pereme fölött átpillantva, látta, hogy a fogantyúval a láda egy darabja is leszakadt. Elkeseredetten ökölbe szorította a kezét, és már éppen keresni akart valamit, ami alkalmas, hogy megmarkolja, amikor a láda teteje recsenve beszakadt, és vele együtt beomlott a barikád egy része is.
Ez az!
Kiáltotta Makró győzedelmesen.
Húzzátok odébb, és kapjuk el azokat a kurafikat!
A kalózok elkeseredetten csapkodtak a rómaiak felé, de nem sok sikerrel, mivel a második sor katonái előre hajoltak, és pajzsaikkal védelmezték bajtársaikat. Makró és Kátó félre vonszolták, és oldalra adogatták a torlasz darabjait, amiket aztán a tengerész gyalogosok hátra dobáltak a térre. A barikád nem sokára már alig volt több alacsony róm halmaznál a két ellenséges csapat között. Makró felegyenesedett.
Előre!
Kiáltotta, és a kardját kihúzva előre lépett a láda mögötti ennivalóval teli zsákokra. Kátó szintén kihúzta a fegyverét, és felmászott a barátja mellé. Előttük ellenséges arcok és csillogó pengék tömege látszott. Kátó a pajzsa mögé helyezte a testsúlyát, és oldalra vetette magát, egyenesen néhány várakozó kalózra. Alacsony, köpcös férfira zuhant, a félmeztelen kalóz bőre olajtól és izzadságtól csillogott, dohos bűzt árasztva, ami egy pillanatra betöltötte Kátó órát, amint a férfi összerogyott volna az ütés erejétől. Kátó azonnal a kalóz hasába mélyeztette a kardját. Mielőtt a kalózok bármit tehettek volna, a tengerész gyalogosok átözöllöttek a résen, és rájuk vetették magukat. Pajzsukkal a védők arcába ütöttek, rövid kardjukkal pedig lecsaptak minden fedetlen testrészre, ami eléjük került. A kalózok elkeseredetten próbálták tartani a területet, de nem szállhattak szembe a nehéz páncélos tengerész gyalogosok rohamával. Lépésről lépésre egyre hátrébb kényszerítették őket a barikádtól be a mögöttük húzódó keskeny utcába. Kátó ismét Makró mellett találta magát.
Ezt már jobban kedvelem, vigyorgott rá a veterán. Most szilárd talajon harcolunk. Vigyázz!
Kiáltotta Kátó, ahogy az egyik kalóz a földre vetette magát, és a kardját a pajzsok alatt Makró lábszára felé lendítette. Makró azonnal leengedte a pajzsát, a penge pedig neki csattant a fémabroncsnak. Aztán a pajzs ismét felemelkedett, ahogy Makró a kalóz arcába ütött vele. A férfi eszméletét vesztve elterült a földön, majd a centúrió balján álló tengerész gyalogos végzett vele, úgy hasítva szét a fejét, akár egy dinnyét. Ahogy egyre több kalóz esettel, társaik lassan kezdtek kihátrálni az összecsapásból. Aztán a hátulállók megfordultak és menekülni kezdtek a fellegvár szíve felé, a keskeny, kanyargos utcák útvesztőjében próbálva menedéket keresni. A rémület dögvészként terjedt végig a sorokon, majd egy pillanattal később Makró és Kátó egymás mellett állva, levegő után kapkodva nézte, ahogy az utolsó kalóz is elmenekül. Makró a tengerész gyalogosok felé fordult.
Ne elcsorogjatok! Menjetek utánuk!
A két centúrió félrehúzódott, utat engedve a tengerész gyalogosoknak. Amint az optió átmászott a romos barikádon, Kátó intett, hogy menjen oda.
Gyűjtsd össze a többi emberedet! Kerüljétek meg ezeket az épületeket! Kis szerencsével épp valamelyik másik barikád mögé juthattok, és hátba támadhatjátok a védőket.
Igenis, uram!
Miután az utolsó tengerész gyalogos is elvonult, Vespasianus a csapatával oda sietett a két centúrióhoz.
Szép munka, most pedig keressük meg azokat a tekercseket. Secundus!
Uram!
Lépett előre a császár ügynöke. Kátó látta, hogy a férfi kart forgató karján húzódó vágásokból vér csorog alá.
Mutasd az utat!
Secundus nyelt egyet, majd bolintott.
Igenis, uram, kövessetek!
A csapat lassú futásban indult el az utcán a fellegvár fölé magasodó őrtorony irányába. Mögöttük harci kürt zúgott fel, amelyre azonnal válaszolt a töltés úton tolongó tengerészgyalogosok kürtjeinek távoli hangja. Elhaladtak a házak ajtajai mellett, amelyeket a fellegvárat fosztogató katonák törtek be. Tátov utópillantást vetett három tengerészgyalogosra, amint épp végeztek egy kalózzal, aki próbálta védelmezni az egyik romos viskóba menekült asszonyát és gyermekeit. Vespasianus csapata azonban tovább tört előre, miközben az asszony sikolya és a gyerekek sírása végig visszhangzott mögöttük az utcán. Kátó minden egyes kereszteződésnél körbe pillantott, és látta, hogy egyre több tengerészgyalogos töri be az ajtókat, majd a menekülni próbáló férfiak, nők és gyerekek nyomába szegődve végeznek azokkal, akik nem elég gyorsak. – Milyen messze vagyunk még? – kérdezte Vespasianus kifulladva. – Mindjárt odaérünk, uram! Hirtelen egy kis térre értek, és szinte nekirohantak egy csapat kalóznak, akik a másik irányból jöttek. Mindkét csapat megtorpant, egy pillanatig némán álltak a döbbenettől. Aztán Kátó felüvöltött, majd kardját felemelve az ellenségre rontott. A kalózok csupán egyetlen pillantást vetettek a véres kardra és a centúrió Ádáz arcára, aztán megfordultak és berohantak a térről kivezető egyik mellékutcába. Kátó még néhány lépésnyit üldözte őket, aztán megállt, és a pajzsára támaszkodva a levegő után kapkodott. A háta mögött Makró hangos nevetésben tört ki, amihez a csapat többi tagja is csatlakozott. Kátó felkapta a pajzsát, és vöröslő arccal visszatért a társaihoz. Mi olyan mulatságos? Semmi, rázta meg a fejét Makró, és próbálta abba hagyni a vigyorgást. Jól van, szólalt meg Vespasianus ingerülten. Elég legyen, induljunk! Secundus átvezette a csapatot a téren egy kapu felé, amelynek túloldalán az őrtorony magasodott. A torony tetején felállított hajítógép személyzete észrevette a rómaiak kis csapatát, mire azonnal feléjük fordították a fegyvert. A tengerészgyalogosok a prefektus után siettek, míg Makró és Kátó utóvétként hátra maradtak.
Te gyerünk, gyilkos!
Vigyorgott Makró, és könyökével oldalba bökte a barátját.
Csak hagyd meg nekem is néhányat, jó?
Ahogy a kapu felé közeledtek, azon három alak rohant ki. Egyikük egy kis dobozt cipelt.
Nézd, uram, Telemachus és Ajax, mutatott rájuk Kátó, majd egy pillanatra megtorpanta, hogy felismerte a harmadik alakot. Az ott Minucius.
Minucius?
Vespasianus felemelte a kardját.
Kapjátok el őket!
A három férfi azonnal visszarohant a kapun, Vespasianus és tengerészgyalogosai a nyomukba eredtek. Ám Minuciust és a két kalózt nem nehezítette páncél, ezért mire a prefektus az embereivel a kapuhoz ért, már eltűntek szem elől. Makró és Kátó épp akkor léptek be az udvarra, amikor a torony tetején álló hajítógép tüzet nyitott. A nyilvessző a boltív tetejének csapódott, kőtörmelékkel szorva be a két centúriót, akik porttól lepve köhögve rohantak a torony lábához. Vespasianus körbe pillantott az udvaron, majd Secundus felé fordult.
Hová tűntek? Másfelé is ki lehet innen jutni?
Nem, uram, bizonyára a lenti raktárokban, vagy a tornyokban vannak.
Rendben.
Vespasianus az emberei felé fordult, a kapuboltozat melletti raktárok bejáratára mutatott.
Első szakasz, oda! Kutassátok át a raktárakat!
Hat tengerészgyalogos kivált az alakzatból, az udvaron át a bejárathoz futottak, majd nagy robbajjal lerohantak a lépcsőn a félhomályba.
Hol lehet bejutni a toronyba?
Fordult a prefektus Secundus felé.
A túloldalon, uram, van ott egy ajtó, aztán fel a lépcsőn és balra.
Vespasianus a torony sarkához vezette a csapatot, majd kikémlelt, s intett az embereinek. Miután mindannyian az ajtó köré gyűltek, lenyomta a kilincset, belökte az ajtót, készen, hogy megtámadjanak bárkit, aki a túloldalon van. Ám a lépcsősor üresen nyújtozott, ezért a prefektus utasította a tengerészgyalogosokat, hogy induljanak felfelé. Csak a második szakasz négy emberét hagyták hátra. A tengerészgyalogosok még félúton sem jártak felfele a lépcsősoron, amikor Kátó léptek dübörgését hallotta az épület belsejéből, ahogy a hajítógép személyzete lefelé indult, megrohamozva a betolakodókat. Kátó szorosan Makró és Vespasianus mögött maradva berontott az ajtón és felfelé pillantott. Azonnal hunyorogni kezdett az erős fény miatt, ami a lépcső tetején nyíló ablakon szűrődött be. Egy árnyalakot látotta, hogy felemel egy görbe pengét. A kard megcsillant a fényben, aztán mordulás hallatszott, amint lekaszabolták az első tengerészgyalogost. A mögötte álló katona azonnal félrelökte bajtársa holttestét, majd pajzsát magasra emelve felugrott az utolsó három lépcsőfokon, s nekirontott a lépcsősor tetején álló kalóznak. A férfi egyensúlyát vesztve hátratántorodott egyenesen az ablak keretnek,
Aztán éles sikolyal alázuhant. Mielőtt a tengerész gyalogos megvethette volna a lábát, egy másik kalóz lándzsát döfött az oldalába. A fegyver átszakította a láncinget, és a zsigereibe mélyedt. A katona kardját és pajzsát elengedve megragadta a lándzsát, ami halálosan megsebesítette, majd alázuhant a lépcsőfordulóba. A lépcső aljánál Vespasianus meglőtte az előtte álló katona hátát.
Gyerünk felfelé! Mozgás! Különben mind meghalunk!
A két tengerész gyalogos a pajzsa mögé húzódva felkaptatott a lépcsőfordulóhoz, majd bement a folyosóra. Vespasianus és a többiek hevesen lüktető szívvel siettek fel mögöttük. A sarkon befordulva a kátó hosszú, széles folyosót látott, amit a torony oldalán húzódó ablakok nyitott spalettáin át beszűrődő fény világított meg. A túloldalon egy másik lépcsőház vezetett fel a tetőre. A folyosón néhány kalóz az előre törő tengerész gyalogosok pajzsait csapkodta.
Szorítsátok vissza őket!
Üvöltötte Makro, majd elrohant a prefektus és Secundus mellett, hogy segítsen a tengerész gyalogosoknak. A vakolt falak között egymásnak és a pajzsoknak csattanó pengék zaja visszhangzott. A szűkös térben a rómaiak rövid kardjai bebizonyították hasznukat. Az első két kalózzal gyorsan végeztek, a tengerész gyalogosok pedig átléptek a holttestek felett és nekirontottak a többi ellenfélnek. A folyosón, a kalózok mögött kinyílt egy ajtó, amelyen Minucius lépett ki. Egy bőrzsákot szorított a mellkasához, és csupán egyetlen elkeseredett pillantást vetett a folyosón dúló küzdelemre, majd rohanni kezdett a lépcső felé.
– Ez a kurafi! Az enyém!
– kiáltotta Makro, és a kardját előre lendítve torkon döfte az egyik kalózt, amitől a férfi hátra tántorodott. Elvágott nyaki ereiből vér tört elő. Ám ahogy a padlóra zuhant, kardját belemélyeztette Secundus lágyékába. A császárügynöke fájdalmas kiáltással a kalózra zuhant, amitől a penge még mélyebbre hatolt. Aztán Secundus tátott szájjal a falnak hanyatlott. Vespasianus a rés felé lépettem, Kato megragadta a karját. Ne, uram, majd én! Mielőtt a prefektus tiltakozhatott volna, Kato elrohant mellette és pajzsával a közvetlenül előtte álló kalóznak rontott. Nem alkalmazott semmiféle cselfogást, egyszerűen hátra lökte a férfit, majd előre döfött a kardjával. Az alkarjában érezte, hogy a penge belemélyed ellenfelébe. Megcsavarta a markolatot, aztán kitépte a fegyvert a sebből. A kalóz nyöszörögve elterült, kardja a padlón csattant, a férfi pedig kegyelemért könyörögve felemelte a karját. A többi kalóz elhátrált a rómaiaktól, és fegyvereiket eldobva felemelték a kezüket.
Vigyázz rájuk!
Csapott Vespasianus az utolsó tengerész gyalogos vállára.
Makro! Uram!
Menj Minucius után!
Örömmel!
Makro utat tört a kalózok között, majd a túloldali lépcsőházhoz rohant, és döngő léptekkel elindult felfelé a falépcsőkön.
Kato, gyere velem!
Vespasianus támadásra készen tartott karddal odalépett az ajtóhoz, amelyen Minucius néhány pillanattal korábban kirontott. Kato a prefektus válla fölött átpillantva jókor a szobát látott, Telemachus és fia a távolabbi sarokban álltak, egy hatalmas asztal mellett. Ajax lábánál Vitellius térdepelt. A tribunus csuklóit összekötözték, feje pedig félre biccent, így a torka ki volt szolgáltatva Ajax karcsú görbe pengéjének. Vespasianus Kátóval az oldalán lassú léptekkel besétált a szobába.
Ej!
Kiáltotta Telemachus.
Még egy lépés, és a tribunus meghal!
Kato Vespasianusra pillantva látta, hogy a prefektus arcán mosoly suhan át.
Gondolom, alkut akarsz kötni.
Telemachus bólintott.
A tribunusod élete az én és a fiam életért cserébe.
Tényleg? Azt hiszem, összetévesztesz valakivel, akit érdekel a tribunus sorsa. Telemachus összehúzta a szemöldökét.
Nem fogok tétovázni, hogy megöljem.
Csak nyugodtan, hiszen áruló. Egy pillanatig mindannyian mozdulatlanul álltak, Telemachus szemei résnyire szűkültek, ahogy próbált rájönni, vajon a prefektus komolyan beszéle. Aztán kezét a fia vállára tette.
Vágd meg egy kicsit!
Ajax elmosolyodott, és kissé megvágta a tribunus nyakát. Vitellius feljajdult, a nyakán karmazsinvörös vérpatak csordult alá.
A következő vágás halálos lesz,
mondta Telemachus határozottan. Vespasianus letette a pajzsát és rátámaszkodott.
Gyerünk, öltsök meg!
A tribunus elborzadva nézett Vespasianusra, és elakadó lélegzettel könyörögni kezdett.
Az ég szerelmére!
Sajnálom, tribunus, vonta meg a vállát Vespasianus. Bárcsak segíthetnék. De te is ismered a szabályt.
Nem alkudozunk kalózokkal. Emellett nem azért jöttem, hogy megmentselek. Ugyanazért jöttem, amiért te is. Vitellius metsző tekintettel nézett a prefektusra.
Te kurafi,
suttogta. Telemachus rájött, hogy a prefektus kész végignézni Vitellius halálát. Hirtelen felkapott egy flaska lámpa olajat az asztalról, és a kandallóban lobogó tűzbe dobta. A flaska szikrákat szórva a szilánkokra tört, a lángok pedig az olajba kapva felmorajlottak. Még a többiek meghátráltak a szobán átcsapó hőség elől, Telemachus felkapott egy kis, fekete dobozt, majd a fedelét felnyitva kivette belőle a tekercseket, és három gyors lépést tett a tűz felé. Aztán a tekercseket a lángok közelébe tartva Vespasianus felé fordult.
Jól van! Akkor az életünket a tekercsekért cserébe!
Vespasianus előre lépett, mire Telemachus közelebb hajolt a lángokhoz.
Nem tudom örökké tartani őket, római! Az életünket a tekercsekért cserébe. Add a szavadat, hogy elengedsz minket, különben a tekercsek hamuvá égnek.
Vespasianus megszorította a pajzs karimáját. Nem engedhetlek el titeket.
Akkor elveszíted a tekercseket.
Telemachus arca összerezzent, ahogy a hőség elkezdte égetni a kezét.
Ez az utolsó esélyed, római.
Kátó egyik férfiról a másikra pillantott, és látta, hogy egyikük sem hajlandó engedni. Nem tudta elhinni, hogy Vespasianus ilyen vakmerő. Aztán egy pillanat múlva rájött, ha a prefektus Vitelliust és a tekercseket egyaránt veszni hagyja, a tribunusra háríthatja a felelősséget. Hiszen nála van Vitellius levele, amiben a tribunus leírta, mit tervez. Kátó azonban tudta, hogy ő abban a pillanatban halott lenne, amint Narcissus tudomást szerezne a tekercsek pusztulásáról. Makró pedig alig, hanem osztozna a sorsában.
Várj!
Lépett előre Kátó. Telemachus és Vespasianus az ifjú centurió felé fordultak, aki gyorsan folytatta. A tekercseket a fiad életért cserébe.
Nem kötök ilyen alkut,
mondta Vespasianus összeszorított fogakkal. Uram, ez az egyetlen módja, hogy megszerezzük a tekercseket és Telemachust.
A fiam,
tűnődött hangosan Telemachus, és amint oldalvást Ajaxra pillantott, Kátó azonnal tudta, hogy igaza volt. A kalóz vezér gyenge pontja a fia iránti szeretete. Telemachus ismét Vespasianus felé fordult.
A fiam, a tekercsekét cserébe.
Vespasianus hideg, könyörtelen tekintettel nézett vissza rá. Nem! Fordult Ajax az apja felé. Nem engedem! Nem teheted, apám!
Hallgass!
Csattant fel Telemachus.
Nos, római!
Vespasianus a tekercsekre pillantott, és megfontoltan bólintott.
Add a szavadat, római! Add a szavadat!
A szavamat adom!
Kiáltott fel Telemachus a fájdalomtól, miközben visszahúzta a kezét a lángokból, s a padlóra dobta a tekercseket.
Szedd össze!
Parancsolta Vespasianus, mire Kátó előre rohant és összeszedte a tekercseket, majd visszahátrált.
Engedd el a tribunust!
Intett oda Telemachus a fiának.
Vágd el a köteleit!
Ajax elborzadva nézett az apjára, és a penge megremegett a kezében. Aztán keserű gyűlölettel Vitelliusra nézett. Kátó biztosra vette, hogy az ifjú kalóz elvágja a tribunus torkát, nem, Ajax végül előrehajolt és elvágta a Vitellius csuklói körüli kötelékeket. Amint kiszabadult, a tribunus négy kézláb mászva eliszkolt a kalóz közeléből, és a rómaiak felé sietett. Mikor biztonságos távolságba ért, merev tagokkal feltápászkodott és levegő után kapkodva Vespasianusra nézett.
Amíg élek, ezt nem fogom elfelejteni,
mondta halkan.
Én sem, mosolyodott el halványan Vespasianus. Micsoda elveszejtett lehetőség.
Kátó elszakította tekintetét a két arisztokratáról. A szobára különös, baljoslatú hangulat telepedett, ezért az ifjú centurió igyekezett olyan észrevétlenné válni, amennyire csak lehetett, s a tekercseket szorongatva a két kalózra pillantott. Telemachus pillanatnyi tétovázás után odalépett a fiához, és kezét gyengéden a vállára tette. Ajax sértetten és elkeseredetten nézett az apjára, szemében könnyek csillogtak. Végül úrrá lett rajta a vereség, a Vitelliustól elszenvedett kínzás és az apja áldozata miatti fájdalom. A kés kicsúszott a markából, és arcát apja ruhájának redői közé temetve zokogni kezdett. Makro a tetőhöz érve óvatosan kinézett az ajtónyíláson, majd átvetette magát és gyorsan körbefordult, kardját készen tartva arra, hogy a veszély első jelére lecsapjon. Ám a torony tetején rajta kívül csak egy valaki tartózkodott. Minucius bizonytalanul rámosolygott a túlsó sarokból.
Makro, reméltem, hogy te leszel az. Valóban?
Makro előre szegezett karddal lassan elindult az áruló felé.
Ó, igen. De tudod, nincs sok időm.
Tévedsz, rázta meg a fejét Makro.
Teljesen kifogytál az időből, Minucius. Halott ember vagy.
Várj! Emelte fel a kezét Minucius. Egy madzagot szorongatott a markában, amelyről egy bőrzsák lógott alá.
Ebben a zsákban a valóságos vagyon van. Arany és drága kövek a tied.
Ez enyém.
Ha segítesz elmenekülnöm. Elmenekülnöd?
Nevetett fel Makro.
Te megörültél!
Szabad kezével végigintett a fellegváron. Az utcákat elárasztották a tengerész gyalogosok, akik próbáltak annyit összeszedni a kalózok zsákmányából, amennyi csak lehetett.
Hamarosan megtudják, hogy eladtad őket, és abban a pillanatban végeznek veled, amint meglátnak. Már nincs menekvész számodra, Minucius.
Elrejthetnél, áruhába öltözhetnék. Juttas ki innen, juttas ki, és gazdaggá teszlek.
Makro összeszorította a száját, leküzdve a feltörő undort.
Vannak dolgok, amiket egy ember nem élhet túl. Ezek egyike az, ha elárulod a bajtársaidat. Most pedig tedd le a zsákot, és húzd elő a kardodat.
Minucius metsző tekintettel nézett Makróra, és leengedte a zsákot.
Jól van. Akkor ne a pénzért tedd. Tedd meg Porsáért. Tedd meg az anyádért. Szeret engem, tudod? Szüksége van rám. Tedd le a zsákot.
De az ő kedvéért, Makro. Ha értem, nem is teszed, de tedd meg érte.
Tedd le a zsákot.
Megszakadna a szíve, ha valami történne velem.
Tedd le azt a nyomorult zsákot.
Makro nem akart többet hallani. Előre hajolt és oldalvást Minucius felé fordulva előre lépett.
Várj!
Kiáltotta Minucius.
Ha mit akarsz bizonyítani? Mit ketten tudjuk, hogy te vagy a jobb harcos? Esélyem sincs ellened!
Akkor meghalsz!
Minucius ledobta a zsákot, és térdre rogyva Makro felé nyújtotta a karjait.
Az ég szeremére! Gondolj az anyádra!
Makro felemelte a kardját, elszánva, hogy ott nyomban végez az árulóval. Egy pillanatig csak állt a szánalmas Minucius fölött, aztán a fogait összeszorítva leengedte a pengét.
Állj fel!
Minucius felpillantott, és tágra nyílt szemei megteltek reménnyel.
Nem fogod megbánni, Makro!
Tápra!
Minucius feltápászkodott, majd idegesen elmosolyodott.
Légy áldott! Tudtam, hogy jó ember vagy, jó fiú! Anyád és én sosem fogjuk ezt elfelejteni!
Segíteni akarsz anyámnak?
Tessék! Igen, hát persze! Hát persze, hogy segíteni akarok neki! Szeretem őt!
Jól van! Szereted őt!
Bolintott Makro, majd áthajolt a torony melvédjén, és lepillantott. A fal egy szírt szélén állt, amely meredeken lejtett alá a tengerbe. A hullámok fehér tajtékot vetettek a lenti sziklák körül. Ha innen alá zuhan valaki, esélye sincs, hogy életben maradjon. Makro kiegyenesedett, és Minuciusra nézett.
Ha szereted, ekkor ugorj le!
Micsoda?
Így is, úgy is meg fogsz halni. Vagy én öllek meg, megkímélve a nyilvános és megalázó kivégzéstől, vagy leugrasz, és ez esetben mindent meg fogok tenni azért, hogy eltitkoljam, milyen mocskos áruló voltál.
Makro mosolyt kényszerített az arcára.
E bizonyára megérted? Az anyám kedvéért.
Most komolyan beszélsz?
A legkomolyabban. Nincs sok időnk. A többiek bármelyik pillanatban felérhetnek, akkor pedig látni fogják, mi történik. Ha még itt leszel, amikor felérnek, átadlak nekik. Te is tudod, hogy ez mit jelent.
Minucius az ajkába harapott, és egymáshoz szorította a kezeit.
Könyörgök, Makro!
Tégy meg egy szívességet mindannyiunknak! Ugorj le!
De képtelen vagyok rá! Félek!
Nagy kár!
A lépcsőházon kiáltás visszhangzott végig. Aztán újabb kiáltás hallatszott, Kátó szólongatta Makrot, aki tekintetét Minuciusra szegezve válaszolt.
Ide fent!
A lépcsőkön léptek dübörögtek. Makró jelentőség teljesen az őrtorony fala felé biccentett, és felvonta a szemöldökét. Minucius arca kétségbe esetten megvonaglott és megrázta a fejét.
Te döntésed,
vonta meg a vállát Makró, hátrált néhány lépést, majd megfordult és elindult a lépcsőház felé. Az ajtóban hirtelen Kátó bukkant fel, kardját döfésre készen tartva.
Nyugalom,
emelte fel a kezét Makró.
Mindent elintéztetek odalent?
Kátó levegő után kapkodva bolintott.
Megtaláltátok a tekercseket?
Tudakolta Makró. Igen. Hol van Minucius? Makró hátrafordulva látta, hogy az áruló eltűnt. A bőrzsákot azonban hátrahagyta a fal mellett. Makró egy pillanatig csak a falat bámulta, aztán válaszolt.
Minucius? Hát, az imént még ott volt.
Makró megrázta a fejét.
Ezt hiszem, a vén kurafi elrepült.